73. Ha kinyitja ablakát, mindent forgatni kezdenek a betuduló szelek. A papírlapok táncolnak, szétborzolják a könyvoldalakat. Ma nem megy be palotában. Az udvar elutazott Valladolidba. Ilyenkor néhány napi szabadság jár. Mindent előkészített, minden rendben volt, fogatok, szállás, falvak népének hódolása a hosszú útvonalon. Könyvek. A nagy diófa szekrényben sorakoznak a kincsek. Jó részét Itáliából hozta magával, mind a két utazásról, néhány még Pacsekótól maradt. Néha gondosan végignézi. Nincsen-e olyan közöttük, melyet a nem is tilt kifejezetten, de rosszal az inkvizíció. A matematika nem veszélyes még, mint Galilei, valaki nem jut el a csillagokig. A szám és képlet az emberi elme csodálatos játéka. Euklidész elemei. Lapoz. Itt Plinius természetrajza. Olaszul. Nem, mint a nem olvasna latinul is, de azért döcög a klasszikusoknál. A legtöbb mű az építészetről szól. Az elme elpihenhet az anyag és szerkezet harmóniájában. Újabban sok szóbeszéd esik a gépekről. Nem csak arra használják már őket, hogy a színházban felrepítsék és lesüllyesszék az antik isteneket. Sűrített levegőről is olvasott a minap. Valahol északon született meg ez a felfedezés is. Itt Hispániában elsősorban a vizet dolgoztatják. Ezer esztendeje mesterek voltak ebben a mórok. Mióta kikergették őket, sivataggá vált Andalúzia. De ilyen gondolatokat el kell kergetni magától. Puszta felrémlésük is bajt okozhat. Valamikor a tenyéri jóslás is érdekelte. Voltak, akik hittek abban. Mindent elárul a tenyér vonala. Le is fordítottak egy francia könyvvel bizonyos Juan Trasnier művét. Itt megvan a Nihil Obstat. Nem kifogásolt a cenzúra. Olaszországa megszerette a zenét. Fiúkorában ő is pergetett gitárt, tanulta iskolában a harmóniát. Velencében az első utazáskor a San Marcóban nagy templomi hangversenyt hallott. Szürke szakállú sovány mester dirigált, maestro Claudio. Lippo Gallio könyvét vette meg másnap a Rialto egyik boltjában. Pamfili Bibrostól kapta Rómában ezt a könyvet a régiek vallásáról. Szeli célzás volt arra a beszélgetésre, melyben elmondta, nem szeret az allegóriákat. Nem bírja elképzelni az antik isteneket. Legalábbis nem másként, mint ahogyan festette Bacchuszt a parasztok között, vagy a Kovács műhelybe betoppanó Apollót. Az olaszok sokat foglalkoznak elmélettel. Pacheco is nyomdokukban járt. Múlt évvel látott napvilágot Párizsban Leonardo da Vinci nagy műve a festészetről. Híre járt, de még nem tudta megszerezni. Talán elküldi valaki a brüsszeli kormányzóságról. Ez a könyv arról, hogyan szállítanak a Rómában obeliszkeket. Bernini áll a mesteremberek között. A Piazza Navonán felemelkedik a csodálatos faragott kőoszlop. Nem lehet Bernit elpusztítani, a szentatyát sem. Az átmeneti pápa 10 éve uralkodik. Akik Rómából jöttek, úgy mondják, Ince erejének teljében van. Templomokkal, palottákkal, obeliszkekkel szórja tele Rómát, ezekkel él, ezekkel álmodik. A bánat elpusztította Ribérát. Nemrég jött meg halálhíre, amikor örömmámorban úszott az udvar, mert Don Juan de Austria bevonult a meghódított Barcelonába. Másnap kezdődött a bűnös városban a jóvátétel. A katalán bakók megszöktek, így Kasztíliából kellett hóhírokat küldeni. Ribéra, a nagy bánatos szem, hogy a szürke szakár rengetegben fonyadó arcból kivilágít. A madridi mezitlábas apácák el akarják távolítani a templomukból a képet, amely a Madonnát ábrázolja. Mária Róza tiszta arcvonásaival. Jobb a napórákról olvasni, ahogy Pendile mester értekezik ebben a könyvben. A botanika nem veszedelmes, ha valaki nem kever füvekből, gyökerekből mérgeket. Arisztotélesszel sem lehet baj. Szalamonkában betévekkel felmondani szövegét a diákoknak. Hányszor idézett belőle Olivares. Meg is vádolták, ő maga találja ki a szentenciákat, és a görög bölcs szájába adja. Aki nem hiszi, keresheti. Az anatómia spanyol tudomány. Vesalius doktor többet értett belőle mindenkinél. Juan de Valverde könyve valójában csak kompiláló, mégis sokszor használta, ábrái, atlaszai jók. De ha a forráshoz akar rehatolni, még mindig kedves kopott Vesaliusszát forgatja. Megvoltak Cervantes munkái is, de ezeket kölcsön kérte a nagyobbik unoka. Egyikük sem olvassa kedvtelésből a klasszikusokat. Polcain, Marcus Aurelius olaszul, ugyanúgy, mint Xenophon, Horatius, Titus Livius, Ovidius Metamorphosis latinul. Spanyol összefoglaló mű Leonardo da Vinci írásairól, de ez nem teljes. Majd ha megkapja párizsi kiadást, Michelangelo-val két könyve is foglalkozik. Egyre szélesedik a világ. Irigyelte azokat, akik hajóra szállnak, elmetnek az Indiákra. Ha Pacheco nem veszi oda a festőinasnak, talán Kubába vitorlázik, hogy megkeresse őseinek, Diego de Velázqueznek örökét. Így csak könyveket vásárolt az új kontinensről, melyet mindenki Amerikának nevez. America pars secta, mondja az egyik könyv. America pars quarta, a másik. Ebben nem egyeznek a geográfusok. Alfred Dürertől egy geometria. Sok metszetét, részkarcát ismeri, forgatta az apokalipszist. A Dürer karcok nagyon drágák. Csodálatosan rajzol a mester. Úgy mondják, nagyon szépek a képei is. Látni kellene őket. Mint annyi mindent, amit nem láthat soha. A költőkre gondol, mint ahogy az allegóriák, ugye a versek is ritkán tudják lebilincselni. Egy gyűjteményt forgat. Az elmúlt évtizedek a rég porladó poétáinak versei. Szent Teréz, Luis de León, és a két nagy ellenfél, Quevedo és Góngora. Mindenki halott. Egyre gyakrabban hallja, hogy udvari történészek pompázva, Señor de Orónak, aranyszázadnak mondják a Fülöpök korát. A három Fülöp fényes árnyéka már beborít egy századot. Könyvek, újra hallja a vádat, ott keren körülött a palotában, attól a naptól kezdve, hogy belekezett Fülöp fehér lovas nagyképébe. Nem tud festeni más, csak arcot. Gyeng a kompozícióban, nincs érzék az allegóriákhoz, nem ért a filozófiához. Mindent földi törpeségében lát, mindent így is ábrázol. Ha nem ült volna neki a király, megmaradhatott volna örök időkre, a bodegon képeknél. Veje, mázó, jó festő. De a felületeken elvész tekintette. Rubens az egekkel pótolta, amit nem bírt ellesni a földiektől. Tizián tudott a legtöbbet. De ő sokat festett, pontosabban oly sok kép került ki műhelyéből, hogy csak egy-egy közelít meg a legnagyobbat. Nagy festő lehet az eretnek, de eddig nem láthatott eredeti Rembrandtot. Ami hozzájött, rajz volt, részkarc, nem mindig szerencsés másolatok. Rembrandt mélyebben látott az arctükre mögé, mint akár Rubens, akár Tizián. Ha ilyenek a rajzok, minek lehetnek a képei? Ő nem ért a kompozícióhoz? És a lándzsák, a Villa Medici kertjében festett képek, Bacchus a részegekkel, Krisztus oszlophoz kötve, 100 Tizian között kell kutatni, míg valaki megleli a valódi remeket. És mondhatják egyetlen Velázquezre, hogy fércmű kontármunka, melyre a mester rátette kézjegyét, egyetlen egy sincs, mely üres lenne. Olasz könyv kezében, a felületek elosztása, ösztön kérdése, nem lehet könyvből tanulni, a vászon, mint a geográfia. Földrészek, szigetek, óceánok. A festő, ha ismeri a perspektívát, még nem testvére a levegő s a fény. Mire visszajönnek a felségek Valladolidból, átrendezi a műhelyt. Ne legyen olyan kietlen hodály. Miatt a Juan de Paraya szabad ember lett, szívesebben fest, mint csöpör. Oltárképet is vállal, egyért 50 dukátot kapott. A múltkoriban tört vásárolt, felkötött az oldalára. Az 50 dukátból nyomoztat bizonyos egykori Paraya kapitány kétségtelen nemessége után. Soha nem gondolt arra, hogy rakásra vitessen valamit is a palota tömérdek kárpitnyából és butoraiból, de ahhoz joga van, hogy festő műhelye ne legyen rideg és szennyes, mint ahogy itt maradt Carducho és Caxesi korából. Néhány szőnyeg a padlóra, s a falra, lámpás, velencei tükör, két régi vászont, kerevet, ahol többen is helyet foglalhatnak, különösen a gyerekeket fest, mert ilyenkor mindenki kíváncsi. Bejönnek kamarások, palotahölgyek, guvernánsok, régebben a madzó gyerekek is bebenéztek. De a kis fenségeknek mégsem mondhatja, mint azoknak, zavartok, menjetek már haza. Herrerára gondol. Tőle tanult, nem Pacheco-tól kompozíciót. Nyugodjék békével. Goromb ember volt, de biztos kezű mester. Nem kalandozott el túlságosan az allegóriákban. Arra gondol, sikerült meghálálni a tanítást. Ez úgy történt, hogy a felség Sevillába készült, és megkérdezte tőle, mint városbelitől. Mit érdemes megnézni? Hol juthatna hozzá különösen szép képekhez? Így mondta Fülöpnek alázatosan, felség. Herrer a képek a jezsuitáknál. Ha még ott él, azilumban a mester, s felségednek tetszenek a képek, adja vissza kegyesen szabadságát, hiszen már rég elkopott az a pár hamis ezüstallér. Milyen jó színész Fülöp! Huenzalida mesélte el az egész történetet, miután visszajött újból Madridba az udvartartás. A kamarás persze nem tudta, hogy Velázquez keze volt benne a dologban. A pátereknek üzentek, hogy meglátogatja kolostorukat a király. Ő felsége mindent megnézett, elsősorban, hogy illik, az erekéket, utána végig vezettette magát a zárdán. Kessius keze rálendült a vásznakra. Nem túl sok ennyi kép Herrerától? Szívesen vennék néhányat az Escorialba is. Jeles mester volt. Requiescat in pace. A guardián szemlesítve ejtett rá egy szót. Felség, a művész, aki vezeklő bűnös, nem halt meg, még ma is él. Lelkét megtisztította, de a földi törvény még mindig leselkedik rá. Aki menne a kapun, rátenni kezét az alguazil. Mintha az Olimposzról szállt volna le Don Felipe, olyan fenséges volt, mondta kamarás. Kihozták cellájából, s elébe vezették Herrerát. Az azilum nem jelentett jobb köntöst is neki, ételért, sovány borért dolgoztatták hosszú évek óta az atyák. Valami palás férjét dobtak rá, morcos, öreg arccal térdelt Don Felipe elé. Kegyelem, kegyelem, mondta, hogy a guardián a szájába rágta szót. Fülöp, mint aki csodálkoz a vezi tudomásra váratlan fordulatot, halkan jegyzi meg aranyködeiben. Ő nagy művész, reméljük az úr mérlegén erényei súlyosabbak lesznek, mint vétkei. Eltörlöm pörét. Ön kimehet szabadon. Többé ne vétkezzék. A kegyes mondat, a felség rögtönzésének gráciája egyike már a sevillai legendáknak. Ilyen Fülöp. A mai esztétikus lárva mögött meghúzódik a gyerek kópé. Miként ketté szelte a talján a kolbászát egykoron. S amíg a kis színésznőt festette Velázquez, a felség azt mondta Háronnak, túl szemérmes volt Don Diego ahhoz, hogy ábrázolja a másik hemiszférát is. De hogy ismerem, a gömbölyű felét le tudná festeni magának emlékezetből. Ez a szó is járja végig a palotán. Emlékek, míg nézi Marianna készülő képét. Ha befejezi, kezdhet másikba. A felség kívánság, hogy egyetlen vásznon örökítse meg az uralkodó párt. Úgy, ahogy lát bennünket, engem Diego idősnek, a felséges asszony fiatalon. Beállítják a drapériákat. Don Felipe tükröt tétett önmagával szembe. Míg festi Velázquez, egybe vetheti a születő arcot saját tükörképével. Leonardo írta Don Diego, hogy festő számára semmi sem olyan hasznos, mint a tükörben néz az általa választott témát. Egybe tudja vetni képének eredetiségét a hatással, mert a tükör rögzít. Különös Fülöp, néz üvegesen a tükörbe, idézi Leonardot. Halvány szürkével alapoz, ellenségei azzal vádolják, hogy rögtönöz. Hosszú nyelű, bronz ecsetjével lassú lépéssel közeledik a vászonhoz. Ha így megy, néhány év múlva annyira gyöngülni fog a szeme, hogy okulárira szorul. Kevés színre szüksége. Kisebb paletta is megteszi. Cinóber, kármin, néhány sötétebb tónus, sevillai föld. Kéket és sárgát most nem használ. Az olaszok Rómában bravura di toccónak mondták, hogy rádobta színeket a vászonra, egyiket a másik után anélkül, hogy összeolvadtak volna. Bizonyos, hogy ő felsége még jobban unatkoznék, ha úgy festeni, mint a többi mester. Vázlatok tengerével közelíteni meg a témát lassan, próbálgatná színeit. Marianna eleinte nem értette az átváltozást. Egy fekete köntös udvari ember egyszer elteszi övéből a kamaráskulcsot, szól segédjének, a mulat embernek, és még olajfoltos kötényt köt bársonyújjasa elé, már is neki kezd az alapozásnak, vagy festékek ecsetek közt válogat. Ám ugyanennek az embernek szólnak, a fogatokkal szolganéppel van baj. A királyné másféle képet akar a bodoárjába, vagy valaki a folyóson megsértette, bizonyosan őrtálló gárdista volt, az illendőség csendes szabályait. De amikor fest, Ezt maga Marianna mondta este Fülöpnek, egészen megváltozik az arca. Keményebb a csupasz áll, nem süti le udvari szokás szerint tekintetét, amikor a felségekkel beszél, sőt, ecsetjével szó nélkül is igazítja fejmozdulatukat, testtartásukat, és Fülöp úgy ismeri a jeleket, mint Viola játékos a karmesterét. Ha kedve tartja, órákig állásra kényszerít az uralkodó párt. Nem illik félbeszakítani a mester munkáját, ha életbe került. Így születik a velázkezi foltokból összeálló kép, a Pintura de Borognes, ahogy irigyei nevezik. Este még azt is kérdezi Marianna, nem fél a palota mester attól, hogy valamelyik képe nem sikerül? Fülöp tűnődik, csak egy idő múlva válaszol. Soha nem festett még rossz képet, de tizedét sem érj el annak, amit Tizian vagy Rubens végzett. Diego viszont mindent befejez. A felséges pár kettős képe nem megy túl gyorsan. Már a harmadik ülésnél tartanak, amikor egyszerre kinyitják az apródok a műterem ajtaját, és belép udvartartása élén az 5,5 esztendős Margarita. Egész élete tilalomfa. Minden kívánságára az a válasz, ez nem illik felség, de amikor reggel kijelentette, hogy látni akarja, miként készül a kép, összenéztek az udvarhölgyek. Talán valóban nem éri sérelem a szertartásrendet, ha látogatást tesznek a Velázquez műhelyben. Már csak azért is, mert maga a kísérlet is kíváncsi arra, ami ott végbe megy. Még lemennek a lépcsőn, a folyosó fordulójában, megüti mindenki orrát az olaj és festék átható szaga. Enyvek, kencék, vegyszerek párolognak, dézsában áll a fedőfesték. Szerencse Margarita nem tud a titkos járatról, mert másként azt követelné, hogy a vastag falba épített lépcsőn hozzák ide. Így a nagy ajtón vonulnak be. A guvernás hölgy, két kis palota dáma, két törpe, és egy hatalmas ebb. Ha nem volna a műhelyben a felséges pár, elképzelhetetlen lenne a látogatás. Don Diego ugyan nem magasrangú ember, de mégis mindenki tiszteli az udvarban. Komoly, megfontolts végül is, hozzátartoznak a fogatok, tőle függ, ki mikor, s milyen kocsit kaphat. Nem, alig ha jöhetnének ide, de apa és anya közelségében fellazul az etiket. Valami gyermekes kedvesség van abban, ahogy ez a szőke, rózsás felhőcske az ajtónyílásban megjelenik, és egyébként is ez az első látogatása Margaritának a festőműhelyben. Eddig, ha őt festette Don Diego, felhozták az állványt a palota asszony szárnyára. Mária Teresa nincs velük. A fél testvér infásnő felnőtt, nagy lány lett, trónörökössé érett, váratlan belekóstol a nagy politikába. Hálótól elkéri a követ jelentéseket. Az államtanácsban szembefordult már többször is az első miniszterrel, és megesett, hogy audiencára jelentkezett hivatalosan a felségnél. Egyre többen suttogják a palotában, az infásnő számol azzal, hogy a felség hónapjai megszámoltatnak. A meghal Fülöp, Mária Teresa lesz a király, méghozzá régens nélkül. Ő lesz az első. Marianna, mint özvegy királyné, csak utána következik. Így érthető, ha elhidegülnek a korábbi barátnők, s Mária Teresa, s Marianna, csak Mise előtt váltanak egymással hűvös udvari mosolyt. Szétválik, szinte észrevétlen az udvartartás. Mindenki lesz a híreket, kutatják ő felség orvosának szfinx mondatait. Senki nem akar lemaradni a változáskor, de mindenki óvakodik attól, hogy túl korán foglaljon állást. Latolgatják. A felség gyakran fájlalja a vesejét. Néha már a közfény gyötri. Így kezdődött nagyapjával is, ezen felül minden este felkeres a királynét. De úgy suttogják, nem csak őt egyedül. Ebben a korban már ritkábban kellene lerólni az áldozatot Vénusz oltára előtt, ha egyszer ágynak esik, tüdejére futhat a kor. Akkor üt Mária Teresa órája. Törvényes szokás szerint, mint királynő, férjének csak spanyolt választhat. Elkövetkezik akkor a kérők izgalmas órája. Ezért nem jön le Velázquez műhelyébe kis testvérével együtt Mária Teresa. Mint csebben a tenger, az udvar tükrözi a birodalom megpróbáltatásait. A tartalmányok lázadását, a német alföldi válságot, a gyarmatok baját, lám, itt van például Don Juan de Ausztria szerepe. Nápolyban még kissé ingatagul viselkedett, de Barcelonában már vaskézzel és véresen állította helyre a rendet, s lám, a király mondhatja neki. Kegyel, fiam! De Marianna mindeddig nem fogadhatta mostra a fiát, mert ilyen esetre nem intézkedik a burgund szertartás. Fiamnak nem nevezheti. Kedves rokon nem felelne meg a helyzetnek. Így csak bizonyos levélkékről suttognak, amelyeket a daliás fattyú csempészetet be Mariannához, s úgy tudják, ezekre a királyné játékos tetszelegve válaszolt. Csebben a tenger, ezer baj az udvarban. A sok komor felhő egyszerre szétszakadozik, amikor Margarita belép a műhely ajtaján. A bálványok megmozdulnak. A szőke rózsaszín osztrák fejek hirtelen oldalt fordulnak a gyermekprocesszió felé. Marian elneveti magát, a kis hercegnő és a két palota hölgy óriás szoknyákban libegnek, a törpék maragodnak, a kutya hol ide, hol oda szalad gázimatolva. Az udvar mesternőt helyettesítő palota hölgy igyekszik fékezni a bevonulást. A holt sarkok megelevenednek, pareja székekért siet, és a viszonylag nem nagy műterem egyszerre tele lesz élettel. A modelleket is nehéz már szertartásos pózumban rögzíteni, minden mozgás lesz. A nyitott ablakból fény hull a fejükre, a napsugár megvilágítja a Margarita szőkeségét, a többiek inkább sötétebb haját. Fülöp nem szerette a váratlan jeleneteket. Ilyenkor le kell küzdeni a merevségét, megtalálni a kellő fordulatot. Úgy ül, hogy balra kell fordítani a fejét ahhoz, hogy láthassa, mi történik a műterem másik sarkában. Hirtelen ő is művész szemével nézi a gomolygást. A Quardenfant szoknyák végig súrolják a műterem padlóját. A betörő napsugarakban aranysárgán repked a por. Még ez is csupa fény, ahogy a sugarak körül ölelik Margaritát. La Familia lehetne a kép címe, ha megfesteni Don Diego. 30 esztendeje, hogy ugyanazt a királyt festi. A merev arcot, a kunkori bajuszt, bodorított fürtőket, kék szemet, ismeri a gondolatokat is. A királyt nem lehet kérdezni, de a kérdés meg lehet kerülni, körül puhatoló kismondatokkal. Gyakran a felséget untatja beszéd. A gondolat ilyenkor búvó patakként tör utat magának a hallgatás pereme alatt. A festőnek kell kitalálnia, mit gondolt időközben a király. A kompozíciót ez esetben felséget határozná meg. Mariana nevet. Hibás, sebes spanyolságával beszél. Señor Valesquez, nem lehetne mindent úgy festeni, hogy ahogy vannak, La Familia, király és családja. Így gondolja a felséged? Mariana az egyetlen, akinek szabad Fülöpöt kérdezni. Inkább a király családja, mondja Fülöp, mosolyog. Sajnos felség, túl kicsi a tér. Ennyi alakos szűkek a falak. Nincs kellő perspektíva, holott lenne kedve. A kompozíciót felséged látta először. Talán még soha sehol nem festettek ilyen képet. Én legalábbis nem láttam. Nehéz lenne újból összeszedni a szereplőket. A műhely szűk. Keressünk jobb helyet. Hol festene szívesen? Talán a Quarto del Principén, a galériában. Balról az ablakok, tetszés szerint lehet ott erősíteni vagy enyhíteni a fényt. Hátul van egy ajtó. Ha kinyitjuk, onnan is kap a kép világosságot. Margarita körül a többiek félkörbe rendeződnek. Már mindenki tudja, nagyszerű udvari játék készül, Don Diego lefest az infánsnőt az egész kísérettel. Mára elég, ha felségedik is úgy gondolják. Menjünk a galériába, nézzük meg, hogyan találunk helyet. Fülöp hátra fordul, búvó patak beszéd. Don Diego a király családjához ön is hozzátartozik. Nem láttam még önportréját. Tudom, mert azt mondja, ez nem szokásos. Mi lett volna? A Tizian odafesti magát az öreg pál pápához, s a két Farnézéhez. Ön azt mondta, ennyi a kompozíció. Úgy óhajtom akkor, hogy ön is rajta legyen a képen, amint fest. Fülöp elemében van, grandezzával jár, rendezkedik, rámutat a nagy ablakra, mert ritkán nyitnak ki, keretén újnyi por, ahogy Velázquez megnyitja a zárjács, beengedi a fényt. A gyermek kíséret ott sereglik körülötte. Maria Barbole, a tuskó törpe lapos német arcával, s a kecses parányi Don Nicolás de Portozato, mint a betöltén a hosszúkás terem sarkát. A két udvarhölgyecske, divatos portugál szólva Menina, jobbról-balról helyezkedik el. Maria Augustina Sarmiento a legszebb valamennyi között. Gyönyörű profilú, serdülő lány kecsesen mozog. A másik Menina, Isabel de Velasco idősebb. Kezdetől fogva szolgál Mariana királyné mellett. Az idős udvarhölgy, Donna Marcella de Ullola, az Olivares világból maradt itt, Donna Inés hozta az udvarhoz, mint távoli rokont. Egy udvari tiszt keresi Donna Marcellát, két hintót rendeltek a kiskapuhoz. Margarita kérte, hogy kimehessen a Buen Retiroba, megnézni a fácánokat. Az udvarhölgy özvegyi fehérjéhez hirtelen kontraszt az udvari tiszt feketéje. A király int, maradjon ő is. Még semmi nincs kialakult formában, de már úgy mozognak, mintha a színpadon próbálnának művészetüket. Legtöbben felléptek már udvari játékokban. Maga a szertartásrend is együtt jár mozgások ritmikájával, s a tér betöltésének harmonikus megoldásával. Behozzák a festőállványt. A mester még soha nem festett ezen a helyen. Nem ismeri a fényhatásokat, idegen tőle még a játék, melynek komolyságát csak Fülöp jelenléte hangsúlyozza. Hirtelen kinyílik a galéria végén az ajtó. A kis udvar felől betör a napfény. Az ajtó nyílásban megjelenik a királyi szőnyeg szövő műhely vezetőjének, Don José Nieto-nak alakja. Anyáik unoka testvérek voltak, de Nieto, aki régi udvari ember, maga szeretett volna palota marsal lenni. Vetétársak voltak, Diego lett a győztes. Ezt a spanyol hidalgo nehezen felejti el. Nieto is Donna Marcella után jött. Tudni szeretné, mikor tesz látogatás a fenség a Gobelin műhelyben. Úgy mondták, az infás nő, s kísérete erre jött. Nem számíthatott arra, hogy a felséges párral találja szembe magát. Megáll az ajtóban készen arra, hogy lebukó mozdulata eltűnjék a keretből, vagy közelebb lépjen, ha ő felsége kegyesen int. A tér így még jobban kitágul. A fény beőzölnik az ajtón, s megvilágítja a fekete ruhás ember sziluettjét. Fülöp újból int, kérem maradjon! Nieto megpillantja rokonát. Miért nem mozdulhat? Hogyan alakul a kép? Törpék, kutya, király. Már behozták a festőállványt, s megkezdett kettős portréval. Egyszerre Fülöp annyit mond. Kérem, hozzák be a tükröt. A műterem tükör elég nagy ahhoz, hogy ebből a távolságból befogja a király s királyné félfiguráit. Ha így látszanának csak? A tükörkép kedves festői játék. Diego tudja. Ő felsége a Vénusz képre gondol. Mióta Marianna urapalotában az aktot a tükörrel a felség kegyes gesztusából Luis de Haro fia kapta, aki már is hordja Carpio őrgrófjának címét. Mi lett a kis színésznőből? Nem szül fiat a felségnek, nem lett apáca, mint a felejthetetlen La Calderona. Egy pillanat, mi keresztül szalad ennyi gondolat. A festő szemében egyre nehezebbek a problémák. Hogyan helyezi el a kilenc embert s egy ebbet a képen, közöttük önmagát is, s a két felséget hozzá tükörképben, hogy az kötetlen festői harmonikus legyen, s mégis megfeleljen az udvari illemnek. A tér megadja a lehetőséget, mélységet, fényt, rendet teremthet benne. Egész kis királyság a galéria. Margarita vizet kér. Mária Agustina illatos kelet-indiai csészecskében nyújtja oda a narancslevet. A mozdulat, hogy letér, de nagyon kedves. Az ecset meglendül, mintha udvarmester botja lenne. Maradjon ott, szenyorita. Festő kötényben van, mely kart és testet egyaránt elfedi. Mint hogy estefeli udvari ünnepre kerül sor, világosabb alsó köntöst vet fel, melynek két ujja látszik, a testére ráborul az övvel leszorított fekete derék. A felségek kettős képéhez hatalmas vásznat használt, melyet hármas bordájú vak keret feszít. De mi nagy felület kell a família kompozíciójához, hogy az összes alakok természetes mozgásukban megtalálják helyüket. Ritkán készít vázlatot, de itt kilenc személy mozog, s a hatalmas kutya sem marad nyugodtan. A bíbor drapéria sarka belekerül a tükörképbe. A királyköntös kékesen csillan. Sötétségét megszínesíti napsugár. Mariannát magasabbra kell állítania, nem szép, ha látszik Fülöp magasabb. Ő maga a legöregebb. Nieto is fiatalabb néhány évvel nála. 5-6 évvel utána került az udvarhoz. Nem könnyű vászonra rögzíteni e hömpölygő nyugtalan sokaságot. Az 5 éves kislány óriás szoknyájában elsősorban. Most döbben rá. Mennyire hasonlít rég halott testvérére, Baltazar Carlosra. Ennyi idős lehetett, amikor már ott ült a póniló hátán, mögötte főúri csoport az erkélyen, mellette Olivares, az istállómesterrel. Milyen merev, beállított udvari kép volt ehhez képest. Itt fények és távlatok édes játéka. A festő állvány perspektívájából nézi, egyetlen alak sincs a többivel azonos síkban, a megvilágítás is figuránként változik. A napsugár ráesik Margarita hajára. Ha ott áll az ablak közelében, egyszerre lángolni kezd tőle az aranyfürtök sokasága, s a világos atlaszruha. Nieto viszont hátról kapja a fényt, így olyan a kompozíció, mint árnyjáték sziluett alakja. A fiú törpe a kutyára teszi parányi lábát, vörös köntöst hord Nikolász, előtte kerek nap volt, amint lesiklott a Ruth, Marie, Barbola fehér díszű sötétkék bársony ruhájáról. Valóban ritka ennyi szín udvari képen, ahol mindig feketék dominálnak. Pillanatig a festő végignéz önmagán. Fekete zekéjének világos sejemből az ujja. Szerencsés kontraszt a komor bársonnyal. Vázlat. Önmagának helyét csak épp jelöli. A királyi pár tükörportréja is csak kettős volt, hátul, néhéto alakja hosszúkás fekete vonal. A kutya most hirtelen feltápászkodik, de már úgy vázolta fel heverőn. Int a két törpe most visszahúzza a hatalmas ebet. Egy erkély kívülről megtöri a fényt. Az ablak egészen beengedi. Itt áll a csoport. Törpék, kutya, gyermekek, lám. Donya Marcella egészen a háttérben marad. De Isabel hirtelen előre hajlik, s felfedi így a világos köntösű alakot. Így kérem maradjanak. Megörökítenek kislányokat a maguk gráciájában. Isabel kézelője vörös, az atlasz derék fehér. A fény új erős sötét haján, hogy úgy csillan rajta, mint a kék ezüst, míg Margaritánál minden arany tónusokban ragyog. A kis hölgyek önmagukban is kedvesek és vonzók, mindegyikükről szép lenne külön-külön is portré. Ám mit tehet a nő törpével, lapos arc, vagy ráfagy bamba vigyora? A fiú kecsesebb, de már majdnem teljesen kiesik a képből, valójában egyetlen vörös láb dominál a kutya testén. Néto alakja jelentéktelen, s Marcellához hasonló arc is ezer számra akadt Hispániában. Átvillan rajta, nem lehet mindegy olyan modell, mint volt Spinola, Bacchus, a pápas, a kovács. Vázlatok. Lehet-e már holnap reggel ugyanitt, ugyanezekben köntösökben? Néto halkan kérdi. Ugye rám nincs szüksége. Ő felsége meghallja, majdnem ingerülten mondja, mindnyájan itt lesznek holnap a reggeli órában, így rendelkezem. Nevüket mondja, a felség memóriája hibátlan, ha udvari emberekről esik szó. Holnap, persze Diegónak ezer dolga lenne. Nagy takarítás kezdődik. Hajnaltájban már jönnek a fegyveresek, arabok. Ők tisztítják az udvari latrinákat. Egy napi ilyen munkáért két heti börtönt, vagy 10 korbácsütést engednek el. Ennek ellenére nem szívesen segítkeznek ebben a rabok. Dileült írnokokkal együtt leltárt készít a műkincsekről, bár az urak rövid köpenyeket hordanak, előfordult már, hogy kép vagy kis szobor csücske látszott ki távozáskor köntösük alul. És most mindez abban marad, pontosabban, nélküle kell megejteni a számadás. Ő felsége az államtanács délutáni ülésén feltűnően derűs volt, végül bejelentette, hogy megfestetti a familiát. Ilyen hatalmas vászon nincs műhelyében. Reggelre elő kell teremteni. Este Mázzo és Paraja segítségével 3 hosszú csíkból varják össze a La Meninas vásznát. Reggel már ott vár a finom vászon, vakrámában meg is száradt a világos alapozás. A vázlat jó arra, hogy rögzítse a kompozíciót, kiszámítsa a térhatásokat, s érezze a fényt, amely az ablakokat körül öleli. Előtt a vakfalak. 2 Rubens másolatot hozott saját műterméből. Így melegebbé válnak a felületek a királyi párt rejtő tükör fölött. A tükörben oldal tartja fejét úgy, ahogy megszokta, ha dolgozik. Olivares ebben a korban már roskatag ember volt, parókát hordott, szakállát festette, Itáliával egyre kevesebben viselnek nagy szakát a fiatalok között. Sokan visszatérnek Rafael divatjához. Az arcuk csupasz. Keményebb fehér gallért kért reggel Joanától, nézi magát a tükörben, mint modellt. 56 múlt. Ebben a korban ritkán tudnak állni 10-12 órát is egy nap a férfiak. A kisebbik palettát veszi, néhány szín. Milyen lesz a nap? Nem borul el, és akkor megváltozik a fényhatás. Hajnalban esett. Éreggel tompább csillanású minden, fátyolosabb az egyetlen nyitott ablakon beáradó fény. A tükörből sötét a háttér. A drapéria most színesebbé teszi. Hosszú szárú, kedves ecsetjét veszi kezébe, ezzel legjobb a munka ritmusa. Nagy felületű fekete térség a melle. Az ekét nem tagolja semmiféle színfolt. A rendjel vagy lovak kereszt díszíthetné, erre nem is jó gondolni. Lépten nyomon elgáncsolták. Már a nuncius sem szól. Mikor jönnek már a többiek? Fél óra, míg az udvarhölgy összetereli valamennyit. Csak nem gyengélkedik Margarita, nélküle meg sem kezdhetnék az ülést. Igen, ha valami színfolt lenne a fekete felületen. Calderónnak nagyobb pártfogói voltak. A Buen Retiro felavatása után rávarhatta köppenyére Santiago keresztjét. Oldalt áll, de így is palettája szinte sorolja a vázlat szerint az infás nő érdelő Maria Augustina haját. úgy kell önmagát belekomponálni a térbe, hogy csak staffás legyen. Ő felsége rendelkezett így. Ha lehet, a família kebelében udvarhölgy, alkalmi, betoppanó ebb törpe, miért ne lehetne itt Velázquez? Ennyi szeszély elegendő lehetne arra, hogy ne nélkülözzön minden színfoltot a fekete zeke. Végre megjönnek a fiatalok teljes számban, ő felsége egyedül, Marianna ma gyengélkedik. S rá nincs is feltétlen szükség, hiszen nem látható több belőle, mint halvány tükörkép. Ám most már itt ragyog Margarita. Követik a meninák, a bamba törpe, a filigrán olasz s az ebb. A csoda már itt a vászon, rajta konturok, oldalt a feste félékész figurája, a tükörben a királyi pár, még foltokban. Legnehezebb egy 5 éves kislányt arra bírni, hogy ne billenjen ki a síkból, ne mozdítsa úgy fejét, hogy másképp hulljanak rá napsugarak. Mit ígérhet festő a király kisasszonynak? Piros csokor a fehér atlaszruhán. Látta-e ennyire a színfoltot már tegnap? A duzzogó, örökösen siető Nieto, aki már egy órája várt a beállítására, úgy tesz, mint ha épp elsiet a nyitott ajtóból. Mindenki kész. Mint a színdarabot rendeznének, így rögzíti újból Velázquez hullámzó, mozgalmas, fényekkel, árnyékokkal teleszórt 9 figurás kompozíciót. Ahogy végignézi a familiát, látja, a kép előterében a fiú törpe alakja vázlatos, mintha nem lenne egészen befejezve. Ösztöne diktálta, tűnődik, néhány ecsetvonás, élesebb kontúrt kaphatna a hátul, mint egy elrejtőző jobb láb. Így kívánt a kompozíció. Már újból saját műtermébe lép. Néhány napig az övé a kép, utána kiszakad, mint anyaméből, rátér talányos pályájára. A kompozíció felségedé, mondja, mert már mellett áll a király. Rossz hírek jönnek a harcszerekről. Condé gyengébb, mint gondoltuk. Az államtanácsról jöttem, sokkal beszél, Don Diego. Én már régen vagyok király, és tanácsosaim nálam fiatalabb miniszterek. Nekem lenne szükségem bölcsességükre, mert gyarul ember vagyok. Lehet-e súlyosabb helyzet, mint tanácsosainál többet tud a király? A kondedukus sokra tanított. Felejts el, amit most mondtam. Valósággal menekültem az ostobaságuk elől. Arra gondoltam, itt a mű, ahogy ön mondta, a kompozíció ez enyém. Köszönöm, amit mondott. A fronde majd valahogy kivágja magát. A Pireneuszok két oldalán is megszületik egyszer a béke. Majd megint lesz háború. Minden változik. Velázquez. De negyedik Fülöp családjának emléke így marad meg, még nem esik szét borrá a vászon, amikor mi már nem leszünk. Ennek a képnek nem szabad kikerülni a palotából. Így hagyatkozom. Ritkán beszél ennyit. Az államtanács fárasztó lehetett. Felkavar sötét vizek. A felség székében ül szemben a nagy képpel. Jobb is, hogy nem dolgozta ki Nikolászt. A vörös túlságosan erős kontraszt. Sok belőle. Ez a láb a kutyán. Már nem szeretem az egyhangú ünnepés felületeket. A feketét sem. Hallgatnak. A mester is pihen. Nem dolgozik a képen. Ez mutatja kész. Nincs ecset kezében. Kora reggel már elvégezte az utolsó simításokat. Santiago keresztjét szeretné legjobban. Páres a levegő, s kint hirtelen zápor veri a fákat, a félig nyitott ablakon becsöpög az eső. Miként egykor Olivaresnek mondta. Miért nem teszi fel fővegét? 32. éve festi ugyanazt a királyt. Szabad-e tettnek venni a szót? Nem elhamarkodott-e, ha titkos szertartásait letérdel, megköszöni késcsókol a kegyet, mert valójában már soha nem remélt. Ha meghozza a rend a felvételi dekrétumot, én magam fogom odafesteni Santiago vörös keresztjét a fekete köntösre. Ez lesz hozzájárulásom, mert enyém a kompozíció. Akkor lesz egészen kész a kép. Lomhán unotta megy ki, nem a rejtekajtón. Magányos öregedő ember. Mint délelőtti kísértet, úgy megy végig Fülöp az Alcázáron.